Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Film.
A Sundance Fesztiválon debütál, februárban pedig már a Netflixen is látható lesz a Sakk királynője, azaz a Queen of Chess című dokumentumfilm. Rory Kennedy alkotásában a magyar sakklegenda Polgár Judit történetét mutatja be. Egy magyar lány arról álmodik, hogy meghódítja a nemzetközi férfi sakk világát. Miután 15 éven át küzd a világbajnok Garry Kasparovval és céltudatos apjával, Polgár Judit forradalmasítja a sport patriarchális kultúráját. Polgárt a rendszerváltás előtti Magyarországon nevelte fel apja egy szokatlan kísérlet részeként, amelynek célja a zsenialitás tudatos fejlesztése volt. Polgár gyorsan letette a névjegyét a sakkvilágában. 12 éves korára ő lett a világ legjobb női játékosa, kevesebb mint 4 évvel később pedig megdöntötte Bobby Fischer legendás rekordját, és a sakk történetének legfiatalabb nagymesterévé vált. Polgár azonban elhatározta, hogy megcáfolja a sportba ivódott szexizmust azzal, hogy legyőzi a világ legjobb sakkozóját, Garry Kasparovot. Az Oscar jelölt Rory Kennedy rendezésében készült a sakk királynője története ezt a történelmi, hosszú éveken át húzódó küzdelmet dolgozza fel, amelyet dinamikus vizuális világ, gazdag archívanyag, valamint a női erőt sugárzó filmzene kísér. A 93 perces amerikai-magyar film február 6-án érkezik meg a Netflixre.
Színház.
30 éve mutatták be a Pesti Színházban a magyar színház történet egyik legsikeresebb darabját, a Dzsungelkönyvét. Az ugyanabban a rendezésben legtöbbet játszott magyar musical szövegkönyvét Békés Pál. Dalszövegeit Geszti Péter írta, zenéjét Dés László szerezte, ötletgazdája és rendezője Hegedűs D. Géza. Az 1500. előadás kapcsán Geszti Péter nyilatkozott.
Hogyha visszagondolok rá, hogy amikor ezt megírtuk 1995 során, és 96. januárjában mutatták be, akkor magam sem gondoltam volna azt, hogy ilyen őrületes távlatai lesznek ennek. Én előtte a Repülők Együttessel arattam babérokat, és pont azon gondolkodtam, amikor az utolsó nagy koncertsorozatok lementek, hogy mit is fogok csinálni. Hogy lehet meghaladni majd azt a nagy sikert. És amikor a Dés Laci fölhívott, hogy készül egy darab, és hogy hát mi lenne, hogyha én lennék a dalszövegírója, akkor megnyugodtam, mert rájöttem, hogy nem ott kell följebb mennem, amit addig csináltam, hanem valami másik műfaj kell megpróbálkozni, és aztán ez az egész processz, ahogy megírtuk ezt a darabot, egy csodálatos művészek közé kerültem, az egy kicsit az én felnővés történetem is volt, és egy picit olyan lett az egész, mint ahogy Mauglival történnek a különböző drámák a darabban. Valahogy úgy fogadtak be engem itt Hegedűs D. Géza rendező, Békés Pál író, és László zeneszerző, Radnóti Zsa dramaturg, mint ahogy Mauglit fogadja be Bagira, Akela, Balú és a többiek. Tehát én egy csodálatos olyan művész csapatba kerültem be, ahol én voltam a Benyámin, a kisgyerek, ugyanúgy, mint ahogy Maugli is ugye a darabban. És csodálatosan szép, nagyon mély tudásokat tudtam megszerezni általuk. Kicsit mentoráltak is engem, kicsit úgy segítgettek, és aztán ugye megmaradt egy nagyon szoros kapcsolat a Víg Színházzal, ugye később a jóval később ugye a Pál utcai fiúkat is itt mutatták be, és hát közben az összes alkotóval elmélyült a viszonyom. Nagyon sokat köszönhetek nekik, nagyon sokat tanultam ebből. Az nagyon szórakoztató ebben a darabban, hogy minden nagyszerű színész, aki állatjelmezbe bújik itt, tulajdonképpen egy emberi karaktert játszik el. Ez a darab egyik nagy titka egyébként, hogy ezért szeretik a gyerekek, mert ők állatokat látnak, de tulajdonképpen a felnőttek, akik ugye eljöhozzák a gyerekeiket, ők igenis látják, hogy ezek nagyon is a mai világban megtalálható archetípusok, alaptípusai az embereknek. Amikor 1995-ben ezt megírtuk, a magyar társadalom egy teljesen más állapotában volt, így benne mi is, szerzők is, egy sokkal bizakodóbb, sokkal optimistább világban éltünk, amelyben nagy távlatokat láttunk magunk előtt, akár művészeti alkotói értelemben is, és ennek az ereje, ennek a bizakodásnak, ennek a jókedvnek a vibe, ahogy ma mondják, vagy a kisugárzása, a lüktetése, az benne van ebben a darabban, ez benne maradt, és szerintem ezért ilyen hosszú életű.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Magyarország legtöbb téltemető hagyománya a farsangi szezon idejére esik, vagyis nem csak a mulatozásról szól ez az ünnep. A farsang a vízkereszt és a húsvéti nagyböjt közé ékelődik, az utolsó napok a három napok, más néven a farsang farka. Ebben az időszakban lehet a leginkább tombolni és zajongani. A farsang farka első napja sok helyen párválasztó nap is volt. A legények ekkor tűzték a kalapjukra a kiválasztott lányoktól kapott bokrétát, amelyet azoktól a lányoktól kaphattak, akik szívesen fogadták volna párjuknak őket. Második napján volt szokás az asszony farsangot tartani, amikor a nők még inkább mulatozhattak. A farsang farka utolsó napján szalmabábút vagy koporsót égettek, amely jelképesen a tél lezárását jelentette. A legnagyobb örömünkre napjainkban is sokféle téltemető népszokás él, sőt a legismertebbek mellett egyre több felé keltik ismét életre a régi tradíciókat is. Télűző magyar népi hagyományokról a mohácsi busójárással együtt illik beszélni. A busók rémisztő, faállarcos, bundás alakok, akik tánccal, zenével, kereplőkkel és különböző zajkeltő eszközökkel vonulnak fel, majd a nap végén elégetik a telet szimbolizáló koporsót. Amellett, hogy a téltől búcsúznak, a tavaszt is köszöntik. A mohácsi legenda a törökök kiűzéséhez kapcsolódik. Az őslakosok a mocsárvilágba menekültek, majd éjjel ijesztő állarcokba öltözve keltek át a Dunán, hogy elzavarják a törököket. Hasonlóan jellegzetes népi szokás a több mint 100 éves hagyománnyal rendelkező mohai tikverőzés is, mely húshagyó kedden történik. A legények ezen a napon jelmezbe öltöznek, roncsszalagokkal díszített bohócnak, fehér ruhás szalmatöröknek, szerencsehozó kéményseprőnek vagy éppen lánynak, majd házról házra begyűjtik a tyúkólakban található tojásokat. Közben jelképesen elverik a tyúkok hátsóját, ezzel is elősegítve a termékenységüket. A szertartás része, hogy korommal kenik be a háziakat és az arra járókat, míg a vendégek fánkot és bort kapnak. Az összegyűjtött tojásokból estére rántotta készül a dínomdánomhoz. A tikverőzés 2011-ben került fel a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére. Szentendre belvárosában is vidám ünnepséggel zárul a tél, ott a velencei karnevált idézik meg a Farsang Farka Fesztivállal, vagyis csak ugyan maskarákkal, mutatványosokkal és természetesen népzenével búcsúznak a hideg éjszaktól. Sötétedés után farsangi fényekben úszik a főtér, majd sor kerül a fáklyás állarcos felvonulásra és a tűzzsonglőrök produkcióira is. Egyre ismertebbé válik a télűző panyolai hagyományőrző farsang is, melynek különlegessége, hogy tradicionális falusi disznóvágással, illetve az elmaradhatatlan panyolai fogópálinkával és disznótorral indul. Végül a télűző jelmezes felvonulás utáni nagy vigadalommal zárul.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Nem az a különbség közöttünk, hogy valaki milyen traumákon ment át gyermekkorában vagy fiatal felnőttként, hanem az, hogy ezekből hogyan jött ki. Sárvári György azt írja, vannak olyanok, akik felemelik a fejüket egy bukás vagy esés után, és élesebbé, erősebbé, figyelmesebbé válnak, vannak azonban olyanok is, akik tompaságba menekülnek, magukat okolják, és megpróbálják védekezéssel elkerülni a buktatókat. Ők a lehetőségekben nem ismerik fel az esélyt, mert érzéketlenek és önsorsrontóak lettek. Ennek a mélyén az önmagunknak megbocsátani nem tudás, az önszeretet hiánya rejlik. A trauma, ez a címe Sárvári György könyvének, és azt olvasom benne, hogy a trauma akadály és esély is egyszerre. Ez egy remek mondat ahhoz, hogy elindítsa a beszélgetésünket, és kiderüljön, hogy miért született meg ez a könyv.
Mindannyiunk élete traumából indul, maga a születés egy trauma, és utána gyakorlatilag a családomban beleszületünk, az mindig mindenki traumatizál. Nem azért, mert szándékosan, hát van, ahol talán szándékosan is, hanem azért, mert a család az egy olyan filter, ami egy természetes akadályt állít a kibontakozásunk elé. A szüleink óriási elvárásaival, óvásával, védésével, vagy éppen szigorával szemben, és ezt meglépni, ez mindig egy lehetőség, de ugyanakkor akadály is egyszerre. Tehát nekem az a feltevésem, hogy mindannyiunk családi gyerekként való fejlődése az egy traumatikus fejlődés, és még egyszer nem a szüleinknek a rossz indulata miatt, hanem amiatt, hogy egy önálló személyiség fejlődését nagyon nehéz elfogadni, tolerálni és segíteni tőlünk függetlenül.
Folyamatosan, amíg olvastam a könyvet, mindig arra kerestem a választ, hogy de akkor hogyan csináljuk ezt jól, hogy ne okozzunk ilyet a gyerekeinknek.
Igazából jól csinálni nem lehet, nem is ez a feladat, hanem a feladat az, hogy megpróbáljuk újra és újra korrigálni azt, amit elrontunk, és egy szabad teret biztosítani a gyereknek, hogy abban megvalósíthassa magát, és gyakran bocsánatot kérni tőle, mert azért ezt akadályozzuk, gátoljuk a legjobb szándékkal is, én legalábbis ezt gondolom. Az olvasási szokásom az átalakult az emberi jelenségeknek az olvasásává, és ami igazából érdekel, az már nem a mások által leírt gondolatok betűk formájában, hanem azok a sorsdöntő találkozások egyénileg vagy csoportban, amikből kibontakozik egy új történet. És ennek az olvasása, ennek a felfedezése köti le leginkább a figyelmem. A könyv pedig ennek egyfajta nem is visszaadása, nem is reprodukciója, hanem inkább az ebből kiinduló intuitív útnak a kibontakozása, mert nagyon sok eset van benne, de ezek az esetek inkább csak ugródeszkák, és az eset mögötti tartalom, vagy információnak a szabad kibontása az, ami érdekel, mert minden eset mögött van egy olyan tartalom, ami meghalad minket, ami útmutató számunkra, és összeköt minket a transzcendens valósággal, ami a hitemnek az alapja.
Tényleg ezek az esetek annyira speciális módon vannak megírva, mert van úgy, hogy csak három kérdés, három válasz, és még egy találkozás legelején vagyunk, ami aztán lehet, hogy úgy végződik, hogy az illető nem jön vissza többet, mert nem feltétlenül szeretne szembesülni azzal, ami rávár. Többször leírod, hogy igen, és soha nem láttam többet, mert föltettem egy olyan kérdést, amire igazából nem akart válaszolni, csak azt hitte, hogy akar.
Köszönöm, hogy megkérdezed. A türelmetlenségem egyrészt egy teher, másrészt egy ajándék, hogy megtanultam valahogy nagyon gyorsan átlátni a dolgokon, és nem szeretem húzni az időt. Tehát, hogyha valaki érkezik hozzám, és tőlem szeretne tanulni, vagy azt szeretné, hogy én kísérjem, akkor én elég konkrét és gyors vagyok, és elétárom azt, amit én látok. Ez általában sokszerűen érinti az embereket, és van egy nagy része az embereknek, akik vagy nem tanulták meg, vagy nem is akarják elfogadni azt, hogy valaki átlát rajtuk. Pilinszky erre azt mondta, emlékszem, azt írta, hogy azért nem tudok nőkhöz kapcsolódni, mert villámgyorsan átlátok rajtuk, és egy nőnek színpadra van szüksége. Nem bírja elviselni azt, ha valaki megfosztja ettől a színpadtól. Na most én azt mondanám, hogy általában az emberek egy jó része az színpadon valamilyen szerepet játszik, és amikor már nagyon elviselhetetlen ez a szerep, mert úgy érzi, hogy gátolja a fejlődését, akkor talán megkér egy segítőt, hogy segítsen lebontani ezt a szerepet, de kevesen vannak, akik felkészültek arra, hogy ez a lebontás, ez sokszerű, fájdalmas vagy összeomlással jár. Tehát azt nem lehet csak úgy levenni, mint egy pólót, és felcserélni egy, nem tudom én, egy másfajta öltözékre vagy melegítőre, hanem ennek a lebontása azért megrázkódtató erejű.
Azt írod, hogy az összeomlás az szükségszerű?
Az én olvasatomban az összeomlás szükséges, a gyógyulás feltétele, de el kell mondanom, hogy szerintem a terápiás világ az összeomlásnak a finom elkerülésére hangolódott rá, és elsősorban a lágy átmenetekre teszi a hangsúlyt, ami viszont nem biztos, hogy maradandó megújulást hoz létre. Az összeomlás csak intuitíven tud létrejönni, azt nem lehet racionálisan elérni.
Ha a könyv egészére gondolunk, akkor tudnál kiemelni olyan témákat, amik nagyon vallanak a mai korunkra? Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt teljesen más könyvet írtál volna.
Igen, én azt látom, hogyha egy pszichiátriai skálán nézzük a lelki problémákat és betegségeket, akkor ott megvannak a diagnosztikai skatulyák, az elemek. Viszont a mai korhoz való viszonyulásban egészen új tünetek vagy módosulások tűntek fel, és például az ilyen a könyvemben a kóros illeszkedés. Tehát, hogy az üzleti életben annyira erőteljes lett a profit maximalizálás, hogy a vállalati működésben óriási nyomás nehezedik a dolgozókra, vezetőkre vagy alsóbb szinten is, és ez egyszerűen beszippantja őket, és ahogy mondjam, ez akkora nyomással nehezedik az emberekre, hogy óhatatlanul elkezdődik egy illeszkedési küzdelem. És ezt például kórosnak tartom, hogy ez felőrli az autonómiáját a személyiségnek, de pszichiátriailag például ezt nem lehet diagnosztizálni. Viszont a kóros illeszkedés, a megfelelni vágyásnak a hatalmas ereje, az szerintem nagyon romboló módon képes beszippantani, ami testi tünetekhez is vezet. Tehát több ilyen dologról írok, amik szerintem mai korra jellemzőek, de korábban ezeket nem diagnosztizálták.
A traumák zömmel a családból hozott traumák? Az ember gyerekkorában szenvedi el, vagy a későbbiekben is? Tehát hol születnek ezek a traumák, amiről azt írott, hogy olyanok, mint a sebek, visszük őket, és muszáj foglalkozni velük?
Hát az alaptraumák azok a családból érkeznek. Még egyszer mondom, az elvárások terhe, a szigor, az elnyomás, vagy éppen az elhanyagolás miatt, vagy éppen a túlszeretés miatt. De ezek az alaptraumák, azt gondolom, hogy a saját egyéni fejlődésünknek a lehetőségei, ugyanis mindenki speciális alapsebeket kap a családban, amik azért keletkeznek, hogy ezeken felülkerekedve, megélve, meglátva, feldolgozva ezeket tudja az árnyékos részét fejleszteni. Tehát minden családi trauma, amit mindenki átél, még egyszer mondom, tehát nincs tökéletes család, és nem is ez a célja a családnak, az egy lehetőség számára, hogy kiegészülve egy jobb, magasabb szintű működést érjen el. Tehát ezek az alapok. És utána az életünk során azt gondolom, hogy találkozva másokkal, helyzetekkel, munkakörülményekkel szerzünk sebeket, de hogyha az alaptraumáink a helyükre kerülnek, akkor ezekkel meg tudunk birkózni. Ha azonban az elhanyagolt, akkor az árnyékos területet növeli a személyiségünkben, ami az önismeretet és az érzékenységet csökkenti. Tehát ezért gondolom azt, hogy az alaptraumák feldolgozása a kiinduló pont, és utána egy olyan érzékenység megszerzése, ami hittel, bizalommal, reménységgel, egy pozitív alap, lelki állapottal, az már utána megküzdhető és feldolgozható. Tehát ez a coping képesség akkor alakul ki, hogyha az alapokat rendbe tesszük.
A trauma, esély az ébredésre. Sárvári Györggyel beszélgettünk új könyvéről, vendégem pszichológus, coach, tanácsadó, aki egyébként szervezetfejlesztéssel és vezetőképzéssel is foglalkozik. A Trauma című könyv a Medicina kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.